17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026. februárjában 225.994 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6.000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430.000 fős csökkenést jelent, hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A regisztrált álláskeresők alacsony száma rávilágít arra, hogy a foglalkoztatotti létszám jelenlegi alakulására a munkaképes korú népesség csökkenése gyakorol meghatározó hatást, fogalmazott Comba Sándor. Nemzetközi összehasonlításban a hazai foglalkoztatás továbbra is magas, a munkanélküliségi ráta pedig alacsony szinten van, állapította meg az államtitkár. Comba Sándor kiemelte, az uniós társfinanszírozással megvalósuló ifjúsági garancia plusz program részeként eddig 28.000 fiatal munkaerőpiacra lépéséhez járult hozzá a kormány. A program februártól tovább bővül, a bértámogatások felső plafonja bruttó 300.000 forintról 350.000 forintra emelkedett, emellett megerősített mentorálással segítik a fiatalok munkaerőpiacon maradását, írta Comba Sándor. Tömeges migrációs hullámot indíthat el az iráni konfliktus, nőtt a terrorfenyegetettség, a kritikus infrastruktúra védelmét fokozni kell, eljött a veszélyek kora, így fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 csatornán. Bakondi György rámutatott, ha elindulnak a menekültek Iránból, akkor Törökországon és a nyugat-balkáni útvonalon elérhetik a magyar határt. Ezen túlmenően az is növeli a biztonsági kockázatot, hogy az iráni állam iszlám fundamentalista csoportokat támogat világszerte. Ezért is emelték a terrorfenyegetettség szintjét Magyarországon, emellett fokozták a kritikus infrastruktúra védelmét, amelynek biztonságát katonai és rendőri erők garantálják, fogalmazott Bakondi György. Ugrásszerűen megnőtt az elmúlt hetekben a pollen allergiás panaszokra való keresés a Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazásban a Semmelweis Egyetem közleménye szerint. Míg február elején leginkább a felső légúti betegségek tüneteit gépelték be a felhasználók, addig most legtöbben az orrfolyás, a szem- és orrviszketés okait keresik az alkalmazásban. A múlt héten a pollen allergia tüneteire 10-szer annyian kerestek rá a Semmelweis Help applikációban, mint korábban, írja a közlemény. Idézték Torzsa Pétert, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetőjét, aki elmondta, az allergiás nátha vagy ismertebb nevén a szénanátha bármely életkorban előfordulhat, az ornyálkahártya gyulladásával járó megbetegedés tünetei lényegében megegyeznek a nátháéval, de különböző allergének váltják ki, nem pedig vírusfertőzés. Az allergia tünetei jellemzően a vizes orrfolyás, a tüsszögés, az ordugulás, a szájpadviszketés és gyakori az allergiás kötőhártya gyulladás is. A legsúlyosabb panaszokat az allergiás asztma okozza, nehéz légzéssel, köhögéssel, sípolással vagy akár fulladással is járhat, ismertette a szakember. Februárban 138 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hurrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, februárban 53 természetes eredetű földrengést és 85 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A hónap legerősebb, egyben legtöbb lakossági észleléssel kísért földrengése február 21-én pattant ki Szlovákiában, a magyar határ közelében. A 4,35-ös magnitudójú földrengést mintegy 15 kisebb utórengés követte, ezek közül azonban csak 2 volt a lakosság számára is érezhető, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Csütörtökön napos idő várható kevés gomoly felhővel, de csapadék kialakulása nem valószínű. Este északkelet felől fátyó felhőzet érkezik. Az északi északkeleti szél napközben időnként megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet térségünkben 13 és 16 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Veled átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég. Csak néztem, ahogy dörög az ég, kifakult a sárga, a kék. Ma már nem török el, ha hiába rázom a rácsot, ha álmok maradnak, az álmok a visszapillantóban, mindent tisztán látok. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elé, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyog az ég, a fűben dob le a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőzz a végtelen nyárban. Nekem nem kell más. Nem kell más. Tudod, észreveszem, ha már benned is rövidül a tél, ha megfordul a szél, de a szíved még visszabeszél. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elég, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyom az ég, a fűben dob le a cipődet, vagy dölj hátra. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elég, hogy felszállítsa a könnyet, s ha újra felragyog az ég, a fűben dobd le a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőzz a végtelen nyárban még, csak ne a könnyeit elláss. Nekem nem kell más. Nem kell más.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A húsvét igazi spirituális ünnep, noha már a kissé humanizálódott a vendégvárással, ajándékozással. De igazi lényegére, tartalmára csak is az ad választ, ha megértjük az áldozat, a szeretet, az egymásért vállalt felelősség, a megbocsátás húsvéti üzenetét. Ez ad választ a kérdésekre, hogy miért és hogyan tartsuk a húsvétot, melynek ünnepeink során egyedülálló értéke van, legalábbis Glasszerné Nagy Illés Anikó néprajzkutató, muzeológus elmondása szerint.
Húsvétkor Jézus halálát és föltámadását ünnepeljük, ugye ez a kereszténységnek a legnagyobb ünnep a mai napig is, annak ellenére, hogy hétköznapi ember számára most már eltolódott, hogy inkább a karácsonyt ünneplik, de mind a hétköznapi élet, mind a liturgikus szempontból húsvét az, ami a legfontosabb, hiszen hát ugye a megváltásunk, szeretném bűntől való megszabadulásunk, tehát azt ünnepeljük, és mind a húsvét ünnepkorban, mind a nagybőjt alatt, mind a nagy héten nagyon sok szokás volt, ami kapcsolódott az ünnephez és a tavaszhoz is, és hát maga a nagybőjt, tudnék, hogy hamvazó szerdától húsvét vasárnapig tartó időszak volt. Ez egy 40 napos bőti időszak volt, ugye emlékezvén Jézus 40 napos bőtjére, 7. századtól vált egyébként szokása, és II. Orbán pápa iktatta törvénybe. Ez az elcsendesedésnek egy ilyen időszaka volt, ilyenkor szigorúan tilos volt hangos, zajos mulatságokat tartani, ilyenkor nem illett lakodalmakat sem, és aki ezt úgy megtörte, ott azért egyrészt a közösség finoman figyelmeztette, másrészt pedig úgy gondolták, hogy az isteni büntetés fog elérni, tehát mit tudom én, megrühesedik, a fái nem fognak teremni. Tehát egy ilyen közösségi norma is volt.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
És emlékszel ugye a lányra, aki oly sokáig várta, hogy beleszeressen végre valaki, s hogy a valaki te lettél, arról nem is igen tehettél, de azért nem kellett neked kétszer mondani. Barátok. És nem jönnek, nem jönnek soha vissza már. De keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Értsd meg, kérlek, szeret valóban téged, pedig furcsa vagy néha igazán. Színjátékot ne tervezz, nem kell semmilyen jelmez, csak menj már, mert vár rád az a lány. Elmentek, elmentek a régi barátok, és nem jönnek soha vissza a már. Te keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Emlékszel még, ugye, a kamasz éveinkre, ahogy együtt volt az a néhány jó barát.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A tavaszi népszokások egyik nagyobb ciklusa a nagyheti húsvéti ünnepkör. A keresztény év felépítése Krisztus életének eseményeit követi, de az ünnepek a napjárásával is összefüggésben vannak. Húsvét a tavaszi napi egyenlőséggel esik egybe, a jeles napi szokásaikban ötvöződnek a keresztény vallás és az ősi természetvallások elemei. Glasszerné Nagy Illés Anikó néprajzkutató, muzeológus elmondása szerint húsvétot 40 napos előkészületi idő, a nagybőjt előzi meg, amely hamvazó szerdával veszi kezdetét, Krisztus feltámadásával pedig véget ér.
Húsvétkor Jézus halálát és föltámadását ünnepeljük, ugye ez a kereszténységnek a legnagyobb ünnep a mai napig is, annak ellenére, hogy hétköznapi ember számára most már eltolódott, hogy inkább a karácsonyt ünneplik, de mind a hétköznapi élet, mind a liturgikus szempontból húsvét az, ami a legfontosabb, hiszen hát ugye a megváltásunk, szeretném bűntől való megszabadulásunk, tehát azt ünnepeljük, és mind a húsvét ünnepkorban, mind a nagybőjt alatt, mind a nagy héten nagyon sok szokás volt, ami kapcsolódott az ünnephez és a tavaszhoz is, és hát maga a nagybőjt, tudni kell, hogy hamvazó szerdától húsvét vasárnapig tartó időszak volt. Ez egy 40 napos bőjti időszak volt, ugye emlékezvén Jézus 40 napos bőjtjére, 7. századtól vált egyébként szokása, és II. Orbán pápa iktatta a törvénybe. Ez az elcsendesedésnek egy ilyen időszaka volt, ilyenkor szigorúan tilos volt hangos, zajos mulatságokat tartani, ilyenkor nem illett lakodalmakat sem, és aki ezt úgy megtörte, ott azért egyrészt a közösség finoman figyelmeztette, másrészt pedig úgy gondolták, hogy az isteni büntetés fog elérni, tehát mit tudom én, megrühesedik, a fái nem fognak teremni. Tehát egy ilyen közösségi norma is volt. Ugyanakkor fontos az is, hogy a fiatalok azért 40 napig nem ültek csöndbe otthon, hanem megpróbálták a szórakozásnak azt a módját megtalálni, amivel jól érezték magukat, de nem törték meg a bőjtöt. És hát ilyenkor az volt ugye a szokás, hogy kimentek külső határrészre, Szeged határában is szokás volt, de máshol is, és akkor kimentek, labdajátékot játszottak, körtáncokat játszottak, métáztak, dóléztak, csülköztek, tehát mindenféle ilyen labdajátékot játszottak, énekeltek, közös ilyen karikázások voltak, cickómozás, volt ez a sajbózás, ez mondjuk egy német eredetű játék, ahol egy ilyen hosszú boltra tűztek fakarikákat, megtüzesítették, és a fejük fölött lóvába ilyen deszkákos csapkodták, elrepítették, és a közükbe kiállválták, hogy kinek küldik. Ugye ennek nagyon sokféle változata van, van egyház éles változata, mint tudom, Szatmár megyébe, Kaplonyba, ahol a szentek nevét kiáltották, vagy szokás volt az is, hogy a kiszemelt lány nevét kiabálták, vagy mondjuk voltak pilikézés, ezeket a lányok játszották, hogy voltak ilyen kisebb ugoló lányok, és akkor körülöttek kanyargósan vonultak a többiek. Akkor voltak különböző kapus játékok, amikor így kaput formáltak a kezük, és akkor átvonultak rajta. És hát ugye a labdázás inkább az Alföldön volt például, de mondjuk szokás volt a köcsögdobálás, az meg inkább a Dunántúlon, tehát ennek is meg voltak a tájegység, hogy hol nagyjából mit játszottak. Úgyhogy ilyen típusú játékokat tudtak játszani, hogy ezek azért visszafogottabbak voltak, mint hogyha mulatoztak volna. És akkor, amikor megkezdett sötétedni, akkor szépen hazamentek. Tehát ez még azért elfogadott volt, illetve húsvét hétfőn már lehetett mulatozni is.
Maga egyébként az ünnepnek a magyar elnevezése is a bőjthöz kapcsolódik, tehát a hústól való tartózkodás?
Igen, ezt úgy gondolják, hogy a bőjt alatt nem szigorúan tilos volt a húsfogyasztás, és húsvét egy olyan időszak, amikor újra elő lehet úgymond venni a húst, ami nálunk ugye inkább már a sonkára változott, ugye a húsvéti bárányról egy idő után, hogy ennek egyszerű oka volt, hogy ugye a disznóvágás után már ugye a romlandó dolgokat megették, és akkor ez maradt a sonka, a kolbász, és ezek is akkor így bekerül gyakorlatilag az ünnepi étkezés közé, tehát igen, erre utal.
Olvastam olyat, hogy hamvazó szerdán és nagybőjt első vasárnapján az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja, emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel. Ez még most is megvan?
Természetesen. Ugye a hamvazó szerdán ez ugyanúgy tartják. Ennek ugye az a lényege, hogy hamvazó szerda az a bőjt első napja, és hogy gyakorlatilag ilyenkor arra emlékeznek, hogy az ember halandó, hogy egy kicsit szálljon magába, hogy gondoljon arra, hogy a fiatalsága, meg a jólét azért nem örök életű, és nyilván ez a bőjtel összefügg, hogy akkor az ember azért készül az ünnepre, tényleg egy kicsit magába száll. Az más kérdés, hogy persze voltak ezzel kapcsolatban kevésbé egyházi hiedelmek is, ugye például úgy gondolták, hogy ha hamvaszkodnak, akkor nem fog fájni a fejük, nyilván ilyet az egyház nem mondott. Vagy például volt tréfás módja is, például a Szajánban szokás volt az, hogy a legények vödörbe vittek ilyen kormos vizet, és akkor rossz meszelőnyi élelmök hamvaszták a lányokat, de alapvetően ez egy házi szokás volt. Persze ez a napjainkban is ugyanúgy működik, meg szerintem fog is, tehát nem halt ki.
És a szentelt barka házba bevitele?
A szentelt barkát az, hogy bevitték a házba, vagy nem vitték a házba, az azért eltért. Tehát voltak olyan hiedelmek, hogy például nem szabad bevinni a házba, mert akkor sok légy lesz, de volt olyan, ahol úgy gondolták, hogy pont be kell vinni, és berakták a szalát, tehát ez változó. Magának a barka is egy szentelmény, tehát annak is gyógyító erőt tulajdonítottak. Ugye szokás volt a közelmúltig is az, legalábbis a 20. században még, hogy mit tudom, megettek belőle egy-egy szemet, és akkor a torokfájás ellen hathatósnak gondolták. Vagy például az égi háború ellen, tehát villámcsapások ellen is úgy gondolták, hogy jó lesz, vagy amikor haldoklott valaki, akkor a feje fölé keresztet rajzolta a barkával, hogy nyugodtabb legyen a kimúlása, volt, ahol a koporsójába is tettek, vagy mondjuk megcsapkodták az állatokat barkával, hogy ne legyenek betegek. Ugye nyilván azért a barka drágvasárnapra vonatkozik, mert eredetileg Jézus jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük ekkor, és pálmaágakat terítettek elé. Tehát 4. századtól szokás volt pálmaágakat szentelni, de ugye Magyarországon nem igazán van pálmafa, és akkor ezért lett inkább a barka, mert az egy ilyen korán virágzó, tehát a fűzfának a barkás veszélye gyakorlatilag. Úgyhogy itt azért a barka, és igen, tehát a barka szentelés a mai napig szokás. Egyébként fotók is vannak róla, hogy minden templomban tényleg az előző évi barkának a hamuját keresztelik meg a homlokát a híveknek.
Húshagyó vasárnapot megelőző csütörtök, kövér csütörtök.
A kövércsütörtöknek az a lényeg, hogy a hamvazó szerda után, hogy utána majd elkezdik a bőj, de ez még egy alkalom arra, hogy a farsangról megmaradt húsféléket, zsíros dolgokat megegyék, ne maradjon ki, ugye? Ennek nyilván van egy ilyen praktikus oka, és akkor utána már tilos volt zsírral főzni, bőtös ételeket ettek, tehát utána egy darabig nem lehetett, de ez a nap még arra szólt, hogy akkor gyorsan, sőt volt, ahol még ilyenkor gyorsan egy mulatságot megejtettek, és akkor utána tényleg kezdetét vett a bőt, amikor már tilos volt. Tehát ez egy kicsit ilyen átmeneti nap.
Beszéljünk akkor egy kicsit a nagy hétről.
Tehát a nagy hét, ugye most már általában a szent három napot szokták mondani, de a húsvétot megelőző hét, ugye a jelentős vagy a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, ugye a nagy csütörtökön az utolsó vacsorának az emléknapja van. Egyrészt Jézus ekkor alapítja meg az eukarisztiát, ugye az én testem, én vérem és az új és örök szövetségi, a másik pedig ugye az ilyenkor szokásos lábmosás, ami szintén Jézustól eredeztető, tehát ő volt az, aki a 12 apostolnak megmosta a lábát, és ez a szokás jelen napjainkban is megvan, tehát akár a pápa, akár nagyobb egyházi méltóságú is megmossák, akár papoknak, akár előfordult híveknek a lábát, tehát ez a felebaráti szeretetnek, az alázatnak a jelképe gyakorlatilag. És hát utána ugye mondjuk, hogy a harangok Rómába mennek, ezt követően már nincsen harangozás. Ugye ilyenkor szokás volt az, hogy vagy kereplővel, vagy csengővel járták a gyerekek a várost, hogy ne felejtsenek a hívek elmenni, tehát a harangozást ezzel helyettesítették. Ugye ilyenkor szokás volt a Pilátus verés is, ami azra vonatkozott, hogy szimbolikusan megbüntették Pilátust azért, mert csúnyán bánt Jézussal. Poncilusozásnak is nevezték ugye a poncilus népből. A gyerekek azt csinálták, hogy ilyen ládákat egybe raktak, és akkor azt égetik, hogy a templom ajtaja előtt, vagy hát ott a közelben, és akkor a ládáknak vagy padoknak a roncsából csinálták a mágiát, a nagy szombati tüzet is. Például a Szőregen azt csinálták, hogy gyékényből fontak ilyen ütőt, és akkor azzal verték a fűszálakat, és akkor kiabálták, hogy Pancélus Pilátus, miért verted meg Jézust, és ebből is jött a mondás, hogy verik, mint Pilátust. Utána jött a nagy péntek, amikor gyakorlatilag keresztre feszítik Jézust. Ilyenkor ugye a kereszt halálára, a keresztút elvégzésével szoktak végezni, 3 órás csendes imával, 3 órát volt a kereszten. Akkor, ami még ugye fontos, a nagy szombat, ezen a napon volt Jézus a sírban, ugye megpihent, és húsvét vasárnap, amikor pedig föltámadt. Tehát ezek a fontosabb napjai a nagy hétnek.
Hogyha nagypéntekről beszélünk, ha jól tudom, akkor ott a víz mágikus szerephez jut azon a napon.
Igen, igen. Egyrészt érdekes ez is, mert van, ahol pozitívnak tartották, volt, ahol negatívnak ugyanabban az időben. Tehát volt, ahol azt mondták, hogy ha esik az eső, akkor szép tavasz lesz, máskor azt mondták, hogy a hány szem eső van, annyi szem méreg gyakorlatilag, a nagy pénteki eső. Ugyanígy a fürdéssel volt, ahol azt mondták, hogy betegségelhárító, tisztító, termékesség, varázsló ereje van, volt, ahol kifejezetten tiltották. Ugye érdekes, nekem nagyon tetszik, hogy például volt olyan, ahol azt mondták, hogy a holló ilyenkor mossa a fiát, tehát hogy azért kell ilyenkor fürödni, és akkor majd nem fog rajtuk a betegség. Szokás volt ilyenkor az úgynevezett szótlan víz, például Csépán is, ugye azért szótlan víz, mert ugye a lányok kimentek a folyóhoz, közben oda-vissza nem volt szabad megszólalni, hoztak haza vizet, és akkor azzal megmosták magukkal, de például őt urálni szokás volt, és akkor úgy gondolták, hogy szépek lesznek, nem lesznek szeplősek, ugye a szeplő ellen próbáltak mindig így védekezni. De például ugye a nagypénteki mosdásnak, fürdésnek azért is jelentősége volt, hogy például azt mondták, hogy gyerekek azért menjenek ki, hogy ne legyenek lusták, vagy például ne fájjon a szemük, akkor boriban azért mentek a lányok mosakodni, hogy szépek legyenek. Például volt, ahol a aranyvíznek nevezték a nagypénteki vizet, tehát igen, a vízzelnek elég komoly szerepe volt.
Ugye nagypénteken szigorú böjtöt tartottak, mi volt a jellegzetes étel ezen a napon?
Fontos, hogy nagypénteken szigorúan tilos volt húst fogyasztani, ezt mind a katolikusok, mind a protestánsok szigorúan betartották. Például a tápjumenti falvaknál a katolikusok azok délben rántott levest ettek, kifőtt tésztát, este például tejet, aludtejet, túrót, vagy például a református pándiak tojást és teljes ételket ettek. Ugye érdekes, hogy például a bőti tilalom azért nem terjed ki a pálinka fogyasztásra, úgy tartották, hogy a folyadék nem töri meg a bőtöt. És hát volt, ahol kimondottan hangsúlyozták azt, hogy ez fontos dolog. De például a zempléniek babsalátát ettek, mondjuk teljes kávét, túrós metéltet, tojáslevest fogyasztottak. Volt, ahol egy-egy gereszt fokhagymát is megettek, hogy ne csípje meg őket a kígyó, vagy egy szem pattogatott kukoricát, hogy ne fájjon a gyomruk. Volt, ahol ugye bableves mákos tészát tettek ugyanúgy, mint karácsonykor, és ami fontos, hogy nagypénteken nem volt szokás kenyeret sütni, már csak azért sem, mert ilyenkor a kemencét se fűtötték be, tehát nem tudták volna mivel megsütni. Ugyanakkor dagasztottak egy akkora kenyeret, mint egy libatojás, és ezt eltették. És akkor vették el, hogyha valaki vízbe fúlt, közepébe betettek egy szentelt gyertyát, ráengedték a vízre, és ahol kifordult a gyertya ebből a cipóból, ott kellett a hitük szerint a halottat keresni. Tehát ilyenre is használták, és munkatilalom volt aznap, tehát nem lehetett mondjuk az állatokat befogni, nem lehetett mezőgazdasági munkát végezni, de például a jószágok bélyegzését, a herélését, azt viszont kimondottan nagypénteken végezték, mert akkor tartották úgy, hogy akkor hamarabb meggyógyul az állat, hamarabb túl lesz ezen. Például szokás volt több boriban, hogy mit tudom, ilyenkor kihajtották a disznócsordát, és akkor a kanásznak tojás, babot, lisztet, kenyeret vittek az asszonyok. Ugye itt is azért a pálinka nem maradhatott el. A borral kapcsolatban változó volt, ahol egész nagy bőt alatt megvonták maguktól, volt, ahol csak a nagy héten, ugye például Szegeden ott az idősebbek a nagy héten, a fiatalok már csak nagy pénteken nem fogyasztották, tehát ez változó volt.
Jön nagy szombat, húsvét vigíliája.
Hát nagy szombaton ugye mondtam, hogy Jézus ugye megpihen, tehát ez még így a bőti időszak, amikor megszóltak ugye a harangok, akkor szokás volt az, hogy kiseperték a házat, kitisztították, és akkor kiabálták, hogy kígyó, békák, távozzatok, vagy éppen még nagyobb zajt csaptak, hogy a fazekat összeütögették. Tehát ennek kicsit ilyen mágikus rontás elhárító szerepe volt. Volt olyan, ahol úgy gondolták, hogy a boszorkányokat is ki lehet takarítani a háztartásból, illetve hát a nagy takarításba fogtak, meszeltek, mázoltak, tehát készültek az ünnepre, tapasztották a falakat, tehát hogy húsvétre tényleg minden úgy nézzen ki, tisztaság legyen, szépen nézzen ki, tehát készültek az ünnepre gyakorlatilag, és ez a nap ugye alkalmas volt a szeremi jóslásokra is, vagy házassági jóslásokra is. Volt, hogy például a lány az egész napos bőt után este megmosakodott, de nem törölte meg az arcát, hanem hát ezt a ruhát berakta a feje alá, és remélt, hogy álmában megjelenik az a fiatalember, aki letörli az arcát, aki majd később az ő férje lesz. És hát szokás volt régen az is, hogy nagy szombaton szítottak új tüzet. Én mondtam, hogy pénteken nem volt szokás tüzet gyújtani. És hát szokás volt ugye a megszentelt tűznek a maradványt kivinni a szántóföldre, szőlőbe, termést védeni vele. Tehát itt is azért az egyház és a laikus gyakorlat azért szépen összekeveredett.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Glasserné Nagy Illés Anikó néprajzkutatóval, muzeológussal. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Tömeges migrációs hullámot indíthat el az iráni konfliktus, nőtt a terrorfenyegetettség, a kritikus infrastruktúra védelmét fokozni kell, eljött a veszélyek kora, így fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 csatornán. Bakondi György rámutatott, ha elindulnak a menekültek Iránból, akkor Törökországon és a nyugat-balkáni útvonalon elérhetik a magyar határt. Ezen túlmenően az is növeli a biztonsági kockázatot, hogy az iráni állam iszlám fundamentalista csoportokat támogat világszerte. Ezért is emelték a terrorfenyegetettség szintjét Magyarországon, emellett fokozták a kritikus infrastruktúra védelmét, amelynek biztonságát katonai és rendőri erők garantálják, fogalmazott Bakondi György. Újabb rendőri egységek indulnak Bulgáriába és Szerbiába, hogy nemzetközi együttműködés keretében erősítsék az Európai Unió külső határainak védelmét, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Szerbiába vezényelt 39. valamint a Bulgáriába induló 14. magyar rendőri kontingens 17 tagját Bányai Balázs, az Országos Rendőrfőkapitányság határrendészeti főosztály határőrizeti és mélységi ellenőrzési osztályának vezetője búcsúztatta. A kontingensek elsődleges feladata a járőrszolgálat ellátása, a jogellenes határátlépések megelőzése és felderítése, valamint az embercsempészekkel szembeni fellépés. A magyar rendőrök a határ közvetlen térségében és a mélységi ellenőrzési pontokon teljesítenek szolgálatot, munkájukat korszerű technikai eszközök és terepjáró képességű szolgálati járművek segítik, olvasható a közleményben. Az éttermek és a cukrászdák a felszolgálási díj alapjául szolgáló árbevétel 20%-át is szétoszthatják február 1-től a dolgozók között felszolgálási díjként. Ez az összeg SZIA és SZOCHU mentes, a kifizetőnek csak a 18,5% társadalombiztosítási járulékot kell levonnia, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményében. Mint írják, az éttermek és cukrászdák a vendégek által fogyasztott termékek áfáit is tartalmazó árából származó bevétel 20%-át oszthatják szét, és ez a szabály alkalmazható akkor is, ha az adott vendéglátóhely nem számol felszolgáltatási díjat, de arra egyébként jogosult lenne. A rendelkezést a helyi kereskedelmi hatóság által éttermenként, illetve cukrászdánként nyilvántartásba vett vendéglátó üzletek alkalmazhatják. Fontos, hogy a vendégnek átadott bizonylaton továbbra is legfeljebb 15% felszolgálási díj szerepeltethető, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Elkészült a Kárpát-medence idei sas leltára, ezt közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 23. alkalommal szervezte meg az Egyesület a Nemzeti Park igazgatóságokkal és más civil természetvédelmi szervezetekkel közösen a Magyarországon telelő ragadozó madarak éves számlálását. A sas térkép 2552 sas és 320 sólyom, összesen 17 fajhoz tartozó 23165 ragadozó madár megfigyelésével állt össze, olvasható a közleményben. A több mint 600 magyar, szlovák, szerb és román madártani szakember az egy időben végzett megfigyelések miatt sas szinkronnak nevezett számlálása a Kárpát-medence szinte valamennyi jelentős sas és sólyom telelő helyét felmérte, így a lehető legpontosabb képet adták a ragadozó madárfajokról és ezek egyed számáról. A magyarországi megfigyelések több mint 22 000 négyzetkilométert, az ország területének több mint 20%-át fették le, írja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleménye.
Az időjárásról.
Csütörtökön napos idő várható, kevés gomoly felhővel, de csapadék kialakulása nem valószínű. Este északkelet felől fátyó felhőzet érkezik. Az északi északkeleti szél napközben időnként megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet térségünkben 13 és 16 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Glasserné Nagy Illés Anikó néprajzkutatóval, muzeológussal, a húsvéti ünnepkörről és a hozzáfűződő népszokásokról. A nagy heti határkerülés, ami ugye a középkorban egyházi szokás volt, majd népszokás lett, ezt tartják még?
Most már kevésbé szerintem. Ugyanak az volt a lényege, hogy egyrészt ugyanak egyházi szerepe volt, és ilyen szempontból még szerintem ez a mai napig is van, de talán ez kevésbé hangsúlyos, hogy ilyenkor ismerték meg a fiatalok azt, hogy mik a területnek a határai, illetve ilyenkor igyekeztek a termés védelmét, bőségét is biztosítani. Ugye az imádság is erre vonatkozott, hogy minden rossztól megvédjék gyakorlatilag a földjüket, hiszen hát ebből éltek az emberek. Védték vele a tavaszi vetést, illetve hát ugye a határjeleket megmutatták a fiataloknak. Régebben egyébként középkorban meg később is, hogyha valaki később ment ki erre a határkerülésre, vagy ott rendetlenkedtek, vagy mit, akkor azok még büntetést is kaptak ezért, tehát ezt azért nagyon komolyan vették. Ma inkább egyházi szempontból fontos szerintem.
Beszélt a tűzgyújtásról, a tűzszentelésről. Az egyházi szimbolikában a kialvó, majd az újra fellánguló tűz az Krisztust jelképezi?
Igen, tehát itt a halálra és a föltámadásra utal. Gyakorlatilag itt a szokások nagy része ezt jeleníti meg. Ugye érdekes az is, és ebben talán egy kicsit párhuzamba lehet hozni, hogy például a nagy csütörtökön ugye van ez a sötét zsolozsma, és ott is úgy van, hogy minden gyertyát meggyújtanak, és akkor a végén csak egy marad. Ugye itt is arra utal, hogy Jézus ugye egyedül maradt, a tanítvány magára hagyták, tehát itt is az égő gyertya Jézus jelképpen. Jézus elek a világ világossága, tehát a tűz is erre utal, illetve hát az is, hogy harmadapra föltámad, tehát újra föllobban ez a láng.
És akkor ugye elérkezünk húsvéthez, Jézus feltámadásának, valamint a tavasz megérkezésének örömünnepéhez. Mi mindent csináltak ilyenkor az emberek?
Hát húsvétkor már egyrészt megváltozott az étrendjük is. Ugye húsvét vasárnap Jézus föltámadt, újra lehetett harangozni. Emellett már akkor az ünnepi étrend volt terítéken, ugye sonka, kalács, tojás, bor. Ezeket természetesen megszentelték előtte a templomba. Ebből kifolyólag a semmi maradványát nem volt szabad kidobni, tehát mit tudom én, a sonkának a csontját, vagy a tojásnak a héját, hanem ennek egyrészt védőfunkciót tulajdonítottak, vagy mondjuk a sonkának a csontját, azt berakták abba a vödörbe, amiből utána a szappant főztek. Vagy például, hogy a nagyon érdekes, hogy a tojásnak volt egy olyan funkciója is, hogy a karácsony almához hasonlóan elvágták annyi falatra, hányan voltak, vagy mondjuk a férje adott a feleségnek, ennek többféle változata van, és hát, hogy jusson eszébe később, hogy kivelette azt a húsvéti tojást. És emellett ugye szokás volt a zöldágjárás is, de ez csak a Dunántúlon vannak példák. Ugye ezeket a zöldágakat földíszítették, templom elől indultak, és a két első lány kaput formált a kezével, és a többiek ezen átbújtak, énekeltek. Húsvét vasárnapkor van a határjárás, amiről már beszéltünk, és érdekes, hogy például a határjárás után volt egy ilyen kicsit megszégyenítő szokás, ez a húsvéti didergés, amikor amit a megesett lánynak bölcsőt ajánlottak, a tolvajnak börtön, a hanyagpapnak keresztelni valót, tehát egy kicsit ez a norma kontroll is működött. És hát ugye a másik, ami ugye fontos, a húsvét hétfő, amikor meg már ugye a húsvéti locsolkodás, ezt vízöldő vagy vízbehányó hétfőnek is nevezték, hiszen régen a kúthoz vitték a lányokat, és akkor vödörszánra hordták rájuk a vizet, és később a 20. században vált szokása az, hogy szagos vízzel kölnivel locsolkodnak. És hát magával a húsvéti tojással is, ami szintén egy az újjászületésnek, Jézusnak a szimbóluma, ugye megkapták a locsolkodásért, és akkor abban utána játszottak, tehát szokás volt a tojáshajtás, a különböző tojásoknak kocogtatása, az abban való mindenféle játék. Érdekes például az, hogy nagyon sok református településen ott inkább húsvét köszöntők voltak, és kevésbé volt fontos a locsolkodás. Például az András Fabiát nem locsolkodtak, hanem az első világháború után jött ez divatba, hanem sok helyen vesszőzés volt ilyenkor, amikor egy ilyen tulajdonképpen bának nevezett korbáccsal korbácsoltak. Nyilván ez egy nagyon jelképes dolog volt, de egyenértékű volt a locsolkodással.
Olyat olvasom, hogy Pereszlényben és másutt is azt tartják, hogy annak emlékére locsolkodnak, mert a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vívő asszonyokat.
Igen, ez egy már népszokásban meggyökeresett, de valószínűleg Bálint Sándor szerint egy ilyen középkori szokásra vezethető vissza. Ugye nagyon sok templomban, főleg ahol szerzetesek voltak, tehát mint a ferenceseknél, ott szokás volt az, hogy húsvét hétfőn ugye az öröm tiszteletére nem prédikációt tartott, hanem ilyen vicces történeteket mesélt, nyilván ami úgy belefért. És az egyik ilyen történet ez volt, hogy valószínűleg nem így történt, hanem ez is akkor hangozhatott el, és hát ehhez még azért hozzá szokták tenni, hogy azért asszonyokról van szó, és nem férfiakról, hiszen az Úr Jézus azt akarta, hogy minél hamarabb elterjedjen a föltámadás híre, és hát az asszony az, aki a legpletykásabb, tehát aki a leghamarabb el fogja ezt terjeszteni. Hát az, hogy ki mennyire pletykás, nyilván vitatkozhatunk, de ezt így tartották, és akkor ez végül így honosodott meg a népszokásokban.
A húsvét egyik elmaradhatatlan jelképe a tojás. Minek a jelképe egyébként valójában a tojás?
A tojás az az életnek, az újjászületésnek, illetve keresztény értelemben Jézus föltámadásának a szimbóluma. Az fontos, hogy a főt alatt nem fogyasztottak, az ünnepnek viszont már fontos része volt, 12. századtól kezdve szent termény is volt. Ugye ezeket festették, ma már ugye bolti festéktől dekorpás technikán matricán át mindennel festik, régebben viszont természetes anyagokkal dolgoztak, a leggyakoribb ugye a hagymahéja volt, de például a vadalmahéjával, vagy a bürökkel, lencselevével is díszíthették, különböző színeket tudtak elérni, de díszíthették viaszozással, karcolással, ugye ügyesebb kovácsok patkolással is tudták ezeket díszíteni, ennek sok fajtája létezik. És maga a húsvéti tojásnak az ajándékozása az egyrészt lehetett a locsókodásért, lehetett szerelmi ajándék, de például a keresztülőknek is egy kedvelt és megszokott ajándéka volt a keresztgyerekek felé, tehát ilyen vonatkozása is volt.
A szín az, hogy piros, ugye a legkedveltebb szín a piros, az az Jézus vérére utal, illetve az öröm és a szerelem színére, színét jelképezi?
Igen, tehát ahogy mondtam is, hogy igazából ez már az örömnek az időszaka, illetve hát ugye maga a piros is, most nem feltétlenül a tojásnak, de királyi jelkép is, tehát nyilván utal Krisztusra, utal az örömre, utal arra, hogy ez szerelmi ajándék is volt, de más színekkel is készülhetett, de igen, elsősorban piros színnel készítették, illetve hát ugye kedvelt volt az, hogy ahogy a hagyma hiával csinálták, ami szintén egy ilyen pirosas barnás színt adott neki.
Ugye ma már nagyon sok helyen, sőt a legtöbb helyen csoki tojást adnak, meg csoki nyuszit adnak, de egyébként az igazi díszített tojás, a hímes tojást, azt még készítik országszerte, mert például a hímzésnek országonként, népcsoportonként, tájegységenként ugye különböző technikai és motívumai alakultak ki. Vannak olyan tojáshímző technikák, ami a vakarás, berzsenyelés, tojásírás, pingálás, vasalás, patkolás. Ugye ezt lehet azért néha még olvasni itt a húsvét előtti időszakban, hogy van egy-egy ember, egy-egy asszony, aki ezt mesterfokon műveli, de hogy ez egyébként megmaradt, tehát vannak még tájegységek, ahol a lányok tényleg hímes tojást adnak, nem pedig csoki tojást.
Vannak persze, és ennek újra reneszánsz van, tehát hogyha megnézi a népművészeti boltokat, vagy elmennek mondjuk ópuszaszerre, tehát hogy ennek azért mai napig is van rá igény, a gyerekek megállta, hogy a felnőttek is nagyon szívesen tanulgatják ezek a technikákat. Tehát akik szeretnének így részt venni az ünnepben, ott szerintem az egyik ilyen fontos része az, hogy mit a tojást festenek. Vagy mondjuk a közelmúlti szokás volt az tényleg, hogy festett tojásokat is adnak. Hát nyilván az csoki nyuszi mellett, mert az is kell, meg sokszor dekorációként is készítik. Persze ennek szokása van, vagy az iskolákban, szokás óvodákban csinálják. Tehát szerintem minden második óvodában most kértek be kifújt tojásokat, tehát azért ezt próbálják fönntartani, azon, hogy persze vannak olyan specialisták, akik még értenek hozzá, meg akik mondjuk eladásra is készítenek. Ezek a szokások azért nagy részt, tehát amik akkor is népszerűek voltak valamilyen formában, azért megmaradtak a mai napig is. Igazából sokszor megjelenik az, hogy a nyuszi tolja a tojást. Ez gyakorlatilag, ha nem is úgy néprajzi, tehát nem a hagyományos paraszti társadalomból ered, hanem gyakorlatilag német eredet is a 18. századból, de szerintem érdekesség és érdemes róla beszélni. Ugye azt tudjuk, hogy egy svájci gyermekdalba lehet először olvasni a húsvéti nyusziról. Maga a szokás, hogy az ajándékozó nyúl az a 19. századtól vált általánosan német nyelvterületen, és a 20. században meg már nálunk is, meg ott is, hogy Isten igazából ott. És már akkor ugye vita volt arra, hogy ez mégis honnan ered, és akkor Solymosi Sándor azt mondta, hogy képes apokló cukrásztermékekből, illetve az úgynevezett glanzbildekből, tehát ezek a színes kartonfigurákból vált ismert, ezek ilyen kis dekorációs elemek voltak. Egy másik kutató, Albert Becker szerint pedig népetimológiai félreértelmezésről van szó. Ugye ekkoriban szokás volt német területen, hogy gyöngyúkot adtak ajándékba, tojással együtt, aminek a német rövidített neve, illetve a nyúlnak a német neve azért nagyon hasonló, és valószínűleg, hogy mivel nyulat is azért adtak, ajándékoztak, ezért a kettő összekapcsolódott egy idő után a fejében, és akkor ebből egy ilyen szokás lett. Úgyhogy végül is 20. század második felétől kezdve már azért vidéken, és ez jellemző volt ugyanúgy, ahogy mondjuk a szagos víz is.
És akkor fehér vasárnap a húsvét ünnepkör zárónapja.
Igen, a fehér vasárnappal záródik az ünnep gyakorlatilag. Ekkor szokás volt az úgynevezett mátkázás, vagy komázás, ugye a moldvai magyaroknál, de máshol is. Az volt a szokás, hogy a komatára ugye az említett hímes tojást tették, piros tojást, sütemény, gyümölcsöt, bort, és akkor a kislány, vagy nagyobb lány, aki a komáját, barátnőit kiválasztotta, az elküldte kisebbekkel, akik ugye verssel beköszöntek, odaadták a tálat, és hogyha a barátnője elfogadta ezt a komázást, akkor kicserélte, és a saját borra, a saját ajándékával töltötte fel, és akkor innen tudta a másik, hogy elfogadta a komázást.
Húsvét után való vasárnap, így vittük a komatára, dicsértessék az Úr Jézus. Kumatálat hozta, meg is aranyozta, ha nem tetszik kumának, kérje vissza kumának.
Úgyhogy ők innentől kezdve ezt az örök barátságot úgymond megköttették, volt, hogy innentől kezdve magázódtak, és hát ezt számon is tartották. Ugye érdekesség az, hogy később, amikor a gyermekük mondjuk megszületett, akkor a gyermekágynál is segítettek, tehát ugyanúgy vitték az ételt. Ilyen funkciója is volt azért, azon túl, hogy ez egy ilyen barátkozás is volt.
Kamatálat hoztam, meg is aranyoztam, kamatütte kománok, ha nem veszél magának.
És akkor ezzel teljes mértékben lezárult a húsvét ünnepkör?
Igen, gyakorlatilag fehér vasárnappal végződik. Nyilván azt lehet még hozzátenni, hogy a húsvét meg a pünkösd azért összekapcsolódik egymással, de népszokások tekintetében ez az utolsó, ami az húsvéti ünnepkörhöz tartozik.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a húsvét ünnepkörről és a hozzáfűződő népszokásokról hallhattak. Nagyon érdekes, hogy a görög katolikus hitéhez leghűségesebb városban, Hajdúdorogon sajátos ünnepi hagyomány kapcsolódik húsvéthoz. Nagypéntektől, Jézus kereszthalálának napjától húsvét vasárnapig hagyományos viseletbe öltözött kardos legények teljesítenek szolgálatot a görög katolikus székesegyházban. Fő feladatuk a Szent Sírnak, Jézus szimbolikus, a templomban felállított nyughelyének őrzése. Ezentúl jelen vannak az éjféli feltámadási szertartáson, illetve a húsvét vasárnapi ünnepélyes szent liturgián és pászka szentelésen, az ünnepi eledelek megáldásán.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Követhetnénk néma árnyékként, és elboríthatná a környezetét. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét. Neki a sajátja éppen ég. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mint amilyen a valóság. Nekem is elég volna csak rá figyelni, és akkor nem látnám, hogy a világ a bőréből hogyan bújik ki.
Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét. Neki a sajátja éppen ég. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mint amilyen a valóság, mert ő elfogadja magát. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét. Neki a sajátja éppen ég. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mint amilyen a valóság.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották.
Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként letöltési linkeket, QR-kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Dunaparti séták, boldog hajó út a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Szerintem egy teknős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felhő, majd jégeső. Most csatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours, l'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours, l'amour toujours te vagy.
sötöm.